Az előadásom az valójában a hiperméretű felhőszolgáltatásoknak a kutatói gyakorlatban történő használatáról fog szólni. És a következő előadásnak lesz a címe a Teams használata, tehát egy picit pontosítanom kell a napirendet. Köszöntök mindenkit! Köszöntök mindenkit! Én Varga Gábor vagyok, a Microsoft Magyarországnak a National Technology Officere, és amennyiben megjelent a PPT-m a képernyőkön, akkor bele is vágnék ebbe a témába. Mindenek előtt szeretném így virtuálisan bemutatni Feldman Ádámot és Kővári Bencét, akik majd két rövid esettanulmányt fognak bemutatni itt ebbe a rövid 16-18 perces kis előadásban. Azért köszönöm szépen, hogy beszélhetünk erről a témáról, mert én azt látom, hogy bármelyik tudományterületet vizsgáljuk meg, és bárhova nézünk, a számítástechnikának a megfelelő alkalmazása az mindenhol sikerkritériumává vált a tudományos sikernek. Olyan területeket is ide lehet most már sorolni, mint a régészet. Azt gondolom, hogy nagyon kevesen gondoltuk volna mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy a régészek sem tudnak majd meglenni nagy kapacitású számítógépek miatt, de hát ugye ide fordult a világ, mert ugye a DNS szekvenálás miatt az ő munkájukat is alapvetően befolyásolja a számítási környezet. És ennek mentén nagyon sokféle számítási erőforrást igénybe vehetnek a kutatók. Én most ebben a rövid előadásban az úgynevezett hiperméretű felhőszolgáltatásoknak az alkalmazásáról szeretnék egy keveset beszélni. Most mit is értünk hiperméretű felhőszolgáltatás alatt? Kezdjük egy picit azzal, hogy mitől nevezzük ezt hiperméretűnek, bár azt gondolom, hogy itt nem a méret a lényeg, hanem az a rugalmasság a lényeg, ami a felhőszóból ered, de azért nézzük meg, hogy mit is értünk hiperméret alatt. Egy külföldi példát hozok, nagyon tetszett, amikor tavaly novemberben olvastam egy olyan kutatásról, ahol neutrínókat keresnek amerikai kutatók, és a déli sarkon egy erre alkalmas helyen hatalmas mennyiségű szenzorból származó adatokat regisztrálnak, és ezt kell megfelelőképpen feldolgozni. És ennek a cikknek a lényege ez az volt, hogy ők is olyan számítási platformokhoz kellett, hogy nyúljanak, amelyek kereskedelmi forgalomban lévő hiperméretű felhőszolgáltatások, többek között az Azure, mert akkor a feldolgozási kapacitás igényt jelentenek ezek a szenzor adatok, amelyeket egyszerűen nem tudtak máshol rugalmas módon igénybe venni. Egy jellemző számot hagyosszak meg, 51 ezer darab GPU-ról volt szó, 51 ezer darab GPU dolgozott egy hétvégén keresztül ezeknek az adatoknak a feldolgozásán, és egy hétvége alatt sok hónapnyi munkát tudtak elvégezni. Ugye, itt talán nem is a technikai paraméterek a lényegesek, hanem az, hogy a világ számítási erőforrással egyik legjobban ellátott ország, az Egyesült Államoknak a kutatói is kerültek olyan helyzetbe, hogy hiperméretű felhőszolgáltatókhoz kellett kinyúlni, annak érdekében, hogy a kutatásukat sikerre tudják vinni. Egy másik nagyon rövid példa, a Microsoft pár hónappal ezelőtt jelentette be egy kifejezetten mesterséges intelligenció célú szuperszámítógépnek a létrehozatalát az Azure felhőben, megint érdemes elolvasni talán a technikai paramétereket. Ha nyers teljesítmény alapján szeretném besorolni, akkor ez az egyetlen számítógép, ez felférne az öt legnagyobb szuperszámítógép listájára. De nem ez a lényeg, hanem azt gondolom, hogy a lényeg a hiperméretű felhőben nem a hiperméret, hanem a felhő, mert akkor tudjuk ezeket az erőforrásokat jól igénybe venni, hogyha rugalmas és igény alapú rendelkezésre állást tud biztosítani a platform, magyarul egy igazi felhő, tehát a felhő igazi ismérveinek megfelelő működési módot tudok elvárni ettől a számítási erőforrástól. Ugye, a mi portfóliónkban az Azure szerepel, mint hiperméretű felhőszolgáltatás. Néhány statisztika, hogy a méretekről, 58 régióban működik a világban, ugye egy régióban több adatközpont is szerepel, de mi inkább a régiókról beszélünk. Ezek ugye egy földrajzi helyhez kapcsolódó adatközpontok csokrát jelentik. És talán az is sokat elmond, hogy a legnagyobb kapacitású transzatlanti kábelt a Microsoft hozta létre, és üzemelteti egyébként a Facebookkal közösen. Ez a 160 terabit per szekundumos Marea kábel, mert hogy nyilván az adatátvitel szintén egy fontos aspektusa a sikeres felhő platformoknak. 150 féle virtuális gépet lehet létrehozni, és nagyon fontos azt elmondani, hogy nem csak Windows-os és nem csak Microsoft technológiát futtató gépekről van itt szó. A gépeknek az 50%-a az Linux-os, tehát már túlhaladott az a vélemény, hogy az Azure különböző szolgáltatásaiban a Microsoft preferálná a saját technológiáit. És néhány talán jó ismert logót fel is sorolok itt a jobb oldalon, annak demonstrálására, hogy mennyi nyílt és Linux-os technológiát használunk. Szaladjunk végig egy picit azokon a magyarországi kutatásokon, amelyeket a Microsoft támogat, és amelyek Azure platformot használnak. Anélkül itt a részletekbe belemennék, talán azt ez a kis lista is demonstrálja, hogy mennyire sokrétű ez a lista, tehát a nyelvészettől elkezdve a zoológiáig, a medicináig mindenféle tudományterület képviseltetve van, és mindegyik ilyen kutatásban volt valami olyan igény, amit Azure-ral lehetett legjobban kielégíteni. Ezek közül én négyet szeretnék egy kicsit részletesebben bemutatni. Az első kettőt azt jó magam, és utána pedig a két vendégelőadót fogom megkérni, hogy a saját kutatásaikat mutassák be röviden 5-5 percben. Az első ilyen esettanulmány nagyon aranyos kis példa. Biodiverzitásról és zoológiáról van szó. A világ legutolsó vadló faja, a Przewalski ló, az sajnos 1969-ben kihalt a vadonból, és az egyetlen lehetőség arra, hogy ezt a fajt megmentsük, az volt, hogy a fogságban tartott példányokat elkezdjük tenyészteni olyan körülmények között, amelyek jól utánozzák az ő természetes környezetüket. Ennek részeként a Hortobágyra is betelepítettek 12 egyedet, ami már örvendetesen 2300-as populációra nőtt, és felmerül ennek a populációnak a menedzselésének a problémája, illetve a követésének, ezeknek az egyeteknek a követésének a problémája, hogy minél jobban meg tudják ismerni az ezzel foglalkozó szakemberek a lovaknak a viselkedését. Ezt a kutatást egyébként a Debreceni Egyetemen dr. Barta Zoltán és kutatócsapata végezte, amely kutatásnak az a célja, hogy gépi módon mind jobban tudják követni és menedzselni tudják ezt a populációt. Ugye kezdődött ez a munka drónfelvételekkel, ugye adja magát az ötlet, hogy fentről jól lehet követni ezeket a méneseket, és hamarosan felmerült az igény arra, hogy valamilyen gépi módszerekkel elemezzék ezeket a képeket, és itt ezen a képen egyébként már ez az állapot látható. Ezen a képen itt a jobb alsó sarokban egy felülről fényképezett ménes van. Ezek a kék foltok a sok kis kék keretet jelentik, amelyet a gép azonosított, mint ló. És talán az a legérdekesebb, hogy itt a jobb felső sarakában ennek a képnek van néhány olyan állat, amit viszont nem keretezett be az algoritmus ilyen kis kék kerettel. Ennek az az oka, hogy azok nem lovak, hanem szürke marhák, tehát ez alátámasztja, hogy az algoritmus az megfelelőképpen tudta azonosítani lovakat. Viszont az igazi az lenne, hogyha egyéni azonosításra is lehetőség lenne, és pontosan ez az a szakasz, ami most elkezdődött a Debreceni Egyetemen. Különböző ismérvek alapján az egyeteket is megpróbálják felismerni, és az Azure-ban lévő képfeldolgozó mesterséges intelligencia funkciók segítségével az a várakozás, hogy egyedi módon tudják követni majd ezeknek a lovaknak a mozgását. A másik esettanulmány szintén a Debreceni Egyetemről származik, ez egy genomikai esettanulmány, házinyulaknak a genomjának a szekvenálásáról volt szó. Az adott feladatban 127 nyúlnak a genomját kellett elemezni, és a feladat az akkora volt, hogy a rendelkezésre álló számítógépen, szerveren 30-40 nap alatt futott volna le, és itt tudom kidomborítani a hiperméretű felhőnek az egyik legnagyobb előnyét, jelesül azt, hogy ha rövid idő alatt extrém nagy számítási kapacitásra van szükség, akkor ezt be lehet szerezni az Azure-ból, illetve hiperméretű felhőszolgáltatóktól. Egyetlen napba sikerült belesűríteni ezt a munkát, hiszen az Azure-nak teljesen mindegy, hogy 100 nap alatt ad naponta egy gépet, vagy egy nap alatt ad 100 gépet, hogyha az az igény, hogy egy nap alatt legyen elvégezve ez a 100 gépnapnyi számítás, akkor ezt könnyen meg lehet tudni Azure-ral, meg lehet tenni Azure-ral, és ebben a genomikai feladatban is ez volt a fő szempont. A harmadik esettanulmány az egy immunológiai, biológiai esettanulmány, és itt felkérném Kővári Bencét, hogy adjon egy kis bepillantást nekünk abba, hogy milyen módon tudta szolgálni az Azure ezt az immunológiai kutatást.
Közben jelzem, hogy nagyjából egy 5-7 percünk van ebből a szakaszból.
Rendben, köszönjük szépen, és köszönöm szépen, Gábor. Kővári Bence vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense, és körülbelül 2 hónappal ezelőtt Microsoft közvetítésével segíthettünk egy virológus csapatnak, amely a SARS-CoV-2 közismert nevén a koronavírus különböző vakcina jelölt kiválasztásán, illetve azok kiértékelésén dolgozik. Ez a vírusok RNS szekvenciáinak, illetve az oltóanyagok gyakorlatilag különböző komponenseinek a számítógépes, mesterséges intelligencia alapú módszereken alapuló kiértékelését vonja magával. És az a helyzet... tudok lapozni. És a virológus csapat önmagában kidolgozta a módszert, de hiányoztak nekik az erőforrások, amik lehetővé tették volna, hogy ezt a kutatást, azokat a kiértékeléseket, amiket szerettek volna elvégezni, hatékonyan elvégezzék. Két nagy problémakört azonosítottunk. Az egyik, hogy igen nagy mennyiségű struktúrált adattal, itt 40-50 gigabájtos méretről beszélünk, kellett dolgozniuk, amin intenzív összefüggésekre vonatkozó lekérdezéseket szerettek volna futtatni, és nyilvánvalóan erre egy relációs adatbázis kiválóan alkalmas, de a folyamatos fenntartása drága. Szerencsére az Azure ebben tudott nekünk segíteni, ugyanis az Azure SQL megoldást lehetővé teszi azt, hogy akár serverless módba is használjuk, vagyis amikor csúcsidőben dolgoztak vele a kutatók, akkor akár 40 processzormagot és irtózatos mennyiségű RAM-ot is alátegyen a számításoknak. Amikor pedig nem dolgoznak az adatokkal, és az idő nagy része ez, mondjuk a hónap 98%-a, akkor pedig egyszerűen leáll ez a számítási kapacitás, és pusztán a tárhelyért kell fizetniük. A másik érdekesség az kifejezetten a számításigényű és feladatokra vonatkozik. Itt a projekt különlegessége az volt, hogy egyik oldalról szerettek volna kihasználni azt, hogy Azure-ban lehetőségünk van arra, hogy dinamikusan skálázódjunk, allokáljunk erőforrásokat a számításigényes feladatainkhoz, míg a másik oldalon az MTL-val történő együttműködésben lehetőségük nyílt arra, hogy fixen erőforrásokat kapjanak az MTL Cloud-ról. Szerettünk volna, és ugye egyetemi szférából jövök, tehát szuperszámítógépek világa, high performance computing nem idegen tőlünk, viszont egy ilyen cluster beüzemelése az rendkívül sok szakértelmet és üzemeltetési munkát igényel. Szerencsére találtunk egy megoldást, ami gyakorlatilag, mintha ránk lett volna szabva, ez pedig az HPC Pack 2019-es szoftver volt. ami gyakorlatilag egy HPC cluster dinamikus kialakítását végző keretrendszer. Nekünk csupán annyi volt a feladatunk, hogy az Azure-be egy gépen beüzemeljük az HPC PEC 2019 szerverét egy fejgépen, és ez a gép ezt követően képes volt már dinamikusan kezelni a tényleges számításigényes műveleteket elvégző Azure-beli nódok dinamikus létrehozását, felkonfigurálását és feladatelosztásokat, és ugyanakkor szintén lehetőséget adott arra, hogy akár egy külső felhőszolgáltatásnál, esetünkben például az MTA Cloud-ban futó szerverekhez is kapcsolódjunk. Ezekről egyébként délután majd lesz még egy részletesebb előadás is. Összességében a kialakított architektúra működőképes lett, és annak bizonyult. Konkrétan pár héttel ezelőtt üzemeltük be élesbe ezt a rendszert, és konkrétan ennek a konfigurációnak a kialakítása itt a felhőben az első kattintás és belépéstől számítva körülbelül 2 órát vett igénybe, ami engem is lenyűgözött, ismerve az Azure bonyolultságát, hogy tényleg megfelelő eszközökkel nagyon szép dolgokat nagyon gyorsan lehet elérni. Azóta már működnek, futnak az első számítások a rendszeren, és reméljük, hogy segítségére lesznek a virológus csapatnak. Ennyit szerettem volna elmondani, és át is adnám a szót a következő előadónak.
Ádám. Köszönjük szépen! Okay. Itt kérdezni szeretnék, kicsit zavarba vagyok, hogy akkor most fogunk a Microsoft Teams használatáról szóló előadásra átlépni?
Nem.
Még az Azure-ról van egy rövid eset tanulmány, és akkor utána fogunk átlépni a Teams-es témára.
Jó, hát akkor azt kérem itt az előadókat, hogy ha jól értem, akkor saját idejükből beszélnek el, úgyhogy akkor erre legyenek figyelemmel. Köszönöm.
Jó. Jó napot kívánok! Remélem mindenki jól hallja a mondandómat. Megpróbálom összesűríteni pár percben az elmúlt fél év munkáját. Mi a state-of-the-art deep learning modelleket tanítottunk Microsoft Azure környezetben, és próbáltunk válaszolni technológiai kihívásokra különböző megoldásokkal. Gábor, megkérhetlek rá, hogy lapoznál, mert én itt Android alól sajnos ezt nem tudom megtenni.
Igen, lapozok.
Köszönöm szépen. Röviden, nekünk az volt a célunk, hogy egy state-of-the-art modellt, a BERT Large-ot magyar nyelven elérhetővé tegyünk. Ugye a Google kereső az utóbbi időkben sokkal jobban működik. Ennek oka az, hogy az angol nyelvű keresések 60%-át már egy BERT Large nevű nyelvmegértő modell csinálja. Ezen a kis grafikonon az látszik, hogy mekkora a modelleknek a paraméter száma, hogy az az X-tenge, az Y-tenge, meg hogy illetve az X-tengelyen az van, hogy milyen modellek vannak az Y-tengelyen, meg az, hogy mekkora paraméter szám. A BERT Large modell az 345 millió paraméteres, 2018 novemberében jelent meg. És eldöntöttük az ötvös kutatási hálózat nyelvtudomány intézetével és a Microsofttal közösen, hogy Azure-ben megpróbálunk tanítani egy ilyen BERT Large magyar modellt, ami nem egy egyszerű történet. Ha a következő diára nézzünk, akkor láthatjuk, hogy több mint 4 milliárd szavas adatforrást kellett allokálnunk és felhasználnunk ahhoz, hogy ezt a modellt meg tudjuk tanítani, ez 11 millió gépelt oldal, és nyilván saját hardware környezetben az egyetemen ez nem hajtható végre, ide multinode, multi-GPU alapú tanítási megoldásokat kell választanunk, ahol az előző előadásban is hallottuk, nem egyszerű ezeknek a klasztereknek az összekonfigurálása. Továbbá választottunk hozzá olyan szoftver környezetet, amik közül fél éve még több nem volt elérhető, ilyen például a DeepSpeed. Úgy döntöttünk, hogy PyTorch keretrendszerben fogjuk megvalósítani a tanítást, a modell tanítást az Onyx Runtime cross-platformnak a segítségével. Ez mind a modellek futtatását, mind a tanítását gyorsítani tudja. Lefordítva magyarra, azt jelenti, hogyha hogy ezeket mind a hardware konfigurációt, mind a szoftver környezet kialakítását nagyon kényelmesen Jupyter notebookokból tudtuk megoldani, blob storage-okból be tudtuk húzni az adatokat, ott át tudtuk konvertálni. Már csak ki kellett választanunk azt, hogy milyen hardveren is folytassuk ezt a számítást. Ha következő diára nézünk, akkor az a hardware környezetet próbálja leírni. Nem fogom ecsetelni, hogy a 150 elérhető nódtípusból mi alapján választottunk. Egy-két példát ragadnék ki. Az NCV3-as sorozatban van egy olyan SKU, egy Stock Keeping Unit, amiben majdnem fél terabyte RAM, 4 darab V100-os GPU van, 64 GB videorammal, és ő alkalmas arra, hogy nagy számítási klasztereket építsünk belőle, ugye BERT modelleket 64, 256, meg 1024 darab GPU-n szokták számolni. Ez az SKU alkalmas arra, hogy ez egy InfiniBand hálózatban van, és ebből lehet nagy számítási klasztert csinálni. Ami alatta van, az egy fontos dolog, hogy mennyibe kerül ez, és itt volt lehetőségünk alacsony áru virtuális gépeket vásárolni. Mert a standard óradíja egy ilyen számítási csomónak majd 15 euró, az alacsony díjú ára az közel 3 euró, ilyen ötszörös különbség van bennük. Hogy a következő diát megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy próbálom ezt lapozni. Nem megy. Jó, tehát hogyha a következő diát megnézni... Elnézést,
csak nem lesz idő valószínű mind a hátralevő
5-6
diát végignézni. Tehát...
Akkor fél percben elmondom, hogy mi a lényege. Augusztus végén sikerült ezt a 345 millió paraméteres modellt előállítanunk, 280 óra tanítás során. Ezt az út környezeten kívül nem tudtuk volna megcsinálni. Így nagyon sok tapasztalatunk is felgyűlt ezzel kapcsolatban. Így most már a 10. nyelv a világon a magyar, amihez ez a BERT Large modell elérhető, 11 féle nyelvfeldolgozási feladatot tud jelenleg, és most zajlik a tesztelése több iparági szereplőnek a közreműködésével. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy befértem az időbe még.
Köszönöm szépen.
És köszönjük szépen a figyelmet, és hogyha a PPT elérhető lesz, akkor abban a maradék szlájdokat meg lehet nézni.